Kegyelemnékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve, így fennállva keressük ki és énekeljük 329. számú dicséretünk második versét. 329. számú dicséretünk második verse így kezdődik. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus, parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az igéket olvasom, amelyben megparancsolta ezt Jézus. És hozzájuk menvé Jézus, szól a nékik mondvám, nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak, és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé, én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, és azt kérem, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a magyarországi református keresztjén anyaszentegyháznak? Ha igen, felejétek, akarjuk. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről majd ő maga és önként tegyen vallomást a gyülekezet szín előtt a konfirmációban? Ha igen, feleljétek, ígérjük. Gyertek, tegyünk vallást a mi győzedelmes hitünkről, mondjuk el a gyülekezettel együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el, és könyörögjünk. Drága szerető mennyei édesatyánk, köszönjük neked ezt a kis ember életet. Hiszik, hogy ő a te szereteted ajándéka, és ezért és így adatott az ő családjába. Eléd hozzuk az ő útját, kérve téged, hogy vigyázd, óvd, vezesd növekvő kis életét. Azt is engedd meg neki, Urunk, hogy eljöjjön a nap és az óra, amikor tudatosan dönt melletted. Amikor már nem a szülei mutatják be neked, nem ők ajánlják fel te neked, hanem ő maga ajánlja fel az életét, mert átéli Jézus Krisztus szeretetét és bocsánatát. Éppen ezért könyörgünk a szüleiért, kereszt szüleiért, hogy hadd lehessenek olyan példák, olyan életet hadd éljenek, amelyen rád mutatnak. Kérünk, hogy áld és szenteld meg, amit most cselekszünk, az Úr Jézus Krisztus nevébe és parancsára. Amen. Nevét kérem, a gyermek nevét. Dóra hanga, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Áldjon meg téged az Úr, hogy felnövekedj szüleid örömére, anyaszentegyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. A gyülekezet is foglalja el a helyét, és 226. számú énekünket keresse ki. A 226. számú énekünket énekeljük végig mind a négy versével. A 226. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom. a mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom Királyok második könyvéből, az 5. részből, az 1. 19 verset. Ezt a hosszú igeszakaszt a gyülekezet kivételesen ülve, figyelmes szívvel hallgassam. És Naamán, a szíriai király seregének fővezére, az ő ura előtt igen nagy férfiú és nagyra becsült volt, mert általa szabadította volt meg az Úr Szíriát, és az a férfi vitéz hős, de bélpoklos volt. Egyszer portyázó csapatok mentek ki Szíriából, és azok Izrael országából egy kisleányt vittek el foglyul, és ez Naamán feleségének szolgált. És mondta ez az ő asszonyának: vaj, ha az én uram szemben lenne ezzel a prófétával, aki Samáriában van, kétség nélkül meggyógyítaná őt az ő bélpoklosságából. És Naamán beméne, és elbeszéli az ő urának mondván, így és így szólott az Izrael országából való leány. Akkor mond a Szíria királya: menj el, és ím levelet küldök az Izrael királyának. Elméne ezért, és vőn magával 10 talentum ezüstöt, és 6000 aranyat, és azon felül 10 öltöző ruhát. És elvivé a levelet az Izrael királyának ezt írván: mikor a levél hozzád érkezik, ími az én szolgámat, Naamánt, azért küldöttem hozzád, hogy őt gyógyítsd meg bélpoklosságából. De amikor elolvasta az Izrael királya a levelet, megszaggatta az ő ruháit, és mondta: Isten vagyok én, hogy öljek vagy elevenítsek? Hogy ez én hozzám küld, hogy gyógyítsam meg e férfiút az ő poklosságából? Vegyétek eszetekbe, és lássátok, hogy csak okot keres ellenem. Mikor pedig meghallotta Elizeus, az Isten embere, hogy az Izrael királya ruháit megszaggatta, küldte a királyhoz ilyen üzenettel: miért szaggattad meg a te ruhádat? Hadd jöjjön hozzám, és tudja meg, hogy van próféta Izraelbe. És elméne Naamán lovaival és szekereivel, és megálla az Elizeus házának ajtaja előtt. És küldte Elizeus követet ő hozzá, mondvám: menj el, fürödj meg 7-szer a Jordánban, és megújul a te tested, és megtisztulsz. Akkor megharagúvék Naamán, és elment, és így szólt: íme, én azt gondoltam, hogy ki jő hozzám, és előállván segítségül hívja az Úrnak, az ő Istenének nevét, és kezével megilleti a beteg helyet, és úgy gyógyítja meg a kiütést. Avagy nem jobbaké Abána és Párpár a Damaszkusz folyóvizei Izrael minden vizeinél? Avagy nem fürödhetném én meg azokban, hogy megtisztuljak? Így módon megfordulván nagy haraggal elment. De hozzá mennének az ő szolgái, és szólának néki mondvám: atyám, ha valami nagy dolgot mondott volna-e próféta néked, avagy nem tetted volna-e meg, mennyivel inkább, mikor csak azt mondja, hogy fürödj meg, és megtisztulsz? Beméne azért a Jordánba, és bemeríté magát abba 7-szer az Isten emberének beszéde szerint, és megújult az ő teste, mint egy kisgyermek teste, és megtisztult. Azután visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez, és bemenvén megálla előtte, és mondta: ímé, most tudom már, hogy nincsen az egész földön Isten, csak Izraelben. Azért most vedd el, kérlek, ezt az ajándékot a te szolgáttól. Ő pedig mondta: él az Úr, aki előtt állok, hogy el nem veszem. Kényszeríti vala pedig őt, hogy elvegye, de ő nem akará. És mondta Naamám: ha nem, adj kérlek a te szolgádnak e földből annyit, amennyit elbír 2 összvér, mert a te szolgád többé égő áldozattal, vagy egyéb áldozattal nem áldozik idegen isteneknek, hanem csak az Úrnak. Ebben a dologban legyen az Úr kegyelmes a te szolgádnak, hogy mikor bemegy az én uram Rimmon templomába, hogy ott imádkozzék, és ő az én kezemre támaszkodik, ha akkor én is meghajlok Rimmon templomában, azt, hogy én meghajlok a Rimmon templomában, bocsássa meg az Úr a te szolgádnak
ebben a dologban. És mondanék ki, Elizeus,
eredj el békességben.
Isten az ő igéjében szólítja meg az embert, és azt várja, hogy az ember feleljen. Gyertek, az igére válaszképp, hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el, és könyörögjünk együtt. Így. Drága szerető mennyei édesatyánk, köszönjük neked megtartott életünket. Áldunk azért, hogy vigyáztál ránk az elmúlt héten is, és kirendeltél mindent, ami jól tartásunkra. Köszönjük az időt, erőt, az elvégzett munkát, a pihenés óráit. Köszönjük a nehézségeket is, a próbákat, a teherhordozást és fájdalmat. Hisszük, Urunk, hogy semmi sem történik véletlenül, hogy a mi életünkben mindennek értelme és célja van. Magasztalunk téged azért is, hogy ma összegyűjtöttél bennünket. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy a szívünk hadd legyen ma jó föld a te igéd számára. Készítsd lelkünket, értelmünket. Eléd hozzuk betegeinket, a testi, lelki megfáradottakat, a tőled távolra sodródottakat, kérve, Urunk, erőért, hitért, megújulásért és hazatalálásért. A te szent kezedbe tesszük le az egész előttünk álló esztendőt, éppen úgy, mint ezt a mai Isten tiszteletünket, kérve, hogy áldj meg bennünket, szerető mennyei gazdánk. Amen. Az igehirdetés meghallására készülve keressük ki, és énekeljük így fennállva 164. számú énekünk első versét. A 164. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Az igehirdetés alap igéjét Pál apostolnak az Efézusbeli gyülekezethez írt leveléből olvasom, a második részből a 8. és a 9. verseket. Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, mindig különös, elgondolkoztató, csodálatra méltó az az út, amelyen egy ember eljut az élő Istennel való közösségre. Amikor az ember megáll és visszanéz ennek az útnak a kezdetére, eszébe jutnak történések, emberek, találkozások, mondatok, amelyekről utóbb kiderülnek, mikor az ember ezeket fölidézi önmagába, hogy sorsfordító találkozások, beszélgetések és történések voltak. Némelyek egészen közelről lelkipásztori, presbiteri vagy hűséges gyülekezetbe járó családok gyermekeiként egészen közelről érkeznek meg Isten közelébe. Mások távolról, egészen messziről, Sokszor drámákon keresztül érkeznek meg az Úristen közelébe. Aki így az új esztendő első vasárnapján visszanéz a saját hívő útjának kezdetére, és megnézi azt, hogy most hol tart, ha nem csak a templomig jutott, de az élő Istenig, egészen biztosan elmondhatja, hogy sokkal többet kapott az Úristentől, mint amit az út elején gondolt, sejtett vagy várt volna. A másik dolog, amit pedig biztosan megértett, az az, hogy amit valamikor véletlennek gondolt, vagy szerencsének, egy beszélgetést, egy találkozást, egy történést, ami Isten közele felé segítette az ő életét, azt ma már visszanézve tudja, hogy nem az volt, hanem kegyelem. Utólag megérti az ember, hogy mindent az ajándékozó és szerető Isten irányított, tett, intézett. Az esztendő első vasárnapi ünnepi Isten tiszteletén először erre az isteni rejtett útra fogunk figyelni. Aztán másodszor arra, hogy mit tehet az ember az ő Istennel való találkozásáért, megtisztulásáért, és harmadszor, mi történik azzal az emberrel, aki hitből enged Isten szavának. Kedves testvérek, Naámán gyógyulásának története olyan eseményeknek a láncolata végén történik, amelyben Isten embereket használ. Világosan jól látjuk ezt, kiderül ebből a felolvasott történetből. A kiinduló pont az, hogy van egy hős, vitéz, katonatiszt, sőt, fővezér, aki nagyon sok győztes háborún és csatán van túl, de beteg. Mégpedig gyógyíthatatlanul beteg. És kedves testvérek, a beteg ember szíve gyakran lesz fogékony Istenre és az ő dolgaira. Ez a férfi gazdag, mérhetetlen gazdag, sikeres, a karrierjének a csúcsán van. A nép, a népe hősként tiszteli és szereti. Azt olvastuk az első versbe, hogy az Úr az ő keze által szabadította meg a saját népét. És az is kiderül a szövegből, hogy a királyának a jobb keze, barátja, támasza. Csak hogy van valami az életébe, bár derék, hős ember, katona, amit nem tud legyőzni, és ez a betegsége. Egy nap egy zsidó rabszolga lány, aki az ő feleségének a szolgája, mond egy mondatot. Vajha az én uram szembe lenne azzal a prófétával, aki Samáriában van, kétség nélkül meggyógyítaná őt az ő bélpoklosságából. És ezzel a hittel kimondott mondattal elindul egy áldott történés, esemény lánc. Ez a kislány egy jelentéktelen, a nevét se jegyzi föl valaki. Kimond egy hittel elmondott mondatot, bizonyságtételt, és elindít egy csodás történés láncot, amely lánc végén egy gyógyíthatatlan, bélpoklos ember megtisztul. Hívő lány volt ez a kislány. Figyeljétek, nem a betegség enyhítéséről beszél, egy különleges kezelés által, hanem a hit bátorságával kijelenti, meggyógyítaná őt kétség kívül. Úgy beszél ez a kislány, mint aki ismeri az Isten kegyelmét. Pedig akinek segíteni szeretne a rab tartója. A láncolatban a második személy Naamán felesége, aki meg komolyan veszi egy rabszolga kislány bizonyságtételét, és szól az ő urának. A láncban a harmadik személy maga Naámán, aki szintén komolyan veszi, és mozdul. Elmegy a királyához, elmondja az ügyét, és elkezdi a maga módján intézni az ő gyógyításának az ügyét. A negyedik személy a láncban a szír király, aki szintén a maga módja és eszközei szerint, de segíti az ő hűséges katona tisztjének az útját, a gyógyulását. Levelet ír király a királynak, a szír király az izraeli királynak, hogy oda küldöm az én szolgámat, gyógyítsd meg. Ő úgy gondolja, testvérek, hogy ez az Isten embere biztosan a király udvartartásába szolgál. Hát egy ilyen nagy csodadoktor hol lehetne máshol? Ezért tehát a királynak joga lesz arra, hogy parancsoljon Isten emberének, a prófétának, és majd ez meggyógyítja Naámánt, az ő szolgáját. De testvérek, Elizeusnak csak egy ura és királya van, az élő Isten. Naámán logikusan gondolkozik, gyorsan zajlanak az események, levelet visz a királyától Izrael királyának, de testvérek, Istennek nem volt szükség arra, hogy segítsék az ő kegyelmi munkáját, királyok sem. A kegyelem készen állt a bűnös és tisztátalan ember számára, akár nagy ember, akár szolga. Viszont sem királyi ajánlólevél, sem nagy vagyon, semmi nem segítheti Naámán útját Istenig. Az ötödik szereplő Izrael királya, ahová megérkezik nagy kísérettel, nagy gazdagsággal Naámán, és elmondja, hogy miért küldte őt az ő ura. Az izraeli király megháborodik. Hát Isten vagyok én, hogy életet adjak vagy elvegyek? Lássátok meg, hogy ez a király okot keres ellenem a háborúra. Ez lesz a casus belli, ha nem tudok segíteni. Testvérek, eszébe se jut, hogy van proféta. Eszébe se jut, hogy hivassa Elizeust. Ő hiányzik a láncból, abból a láncból, aminek a végén egy tisztátalan ember megtisztul. Elizeus, mikor meghallja, hogy a király megszaggatta ruháit, követeket küld hozzá, és üzen, személyesen nem megy, mert a királyát hitetlennek tartja és tudja. Hadd jöjjön hozzám, és tudja meg, hogy van proféta Izraelben. És így jut el a leprás szíriai Naamán Elizeushoz. Kedves testvérek, aki csak úgy végigolvassa ezt a nagyon szépen megformált történetet, embereket lát, és egy jól érthető történetet, emberek szavait hallja, és egy cselekmény láncot, de azt jól fogjuk látni a történetből, hogy semmi sem történik itt véletlenül, és véletlenszerűen. Amiről az ember nem tudhat, nem értheti, az a rejtett isteni út, ami bele van szőve láthatatlanul ebbe a történetbe. Megérti majd Naámán is, hogy minden azért alakult úgy, hogy az ő élete megváltozzon. És semmi nem volt véletlen, és semmit se a sors intézett. Minden azért volt, hogy egy bűnös, tisztátalan ember megismerje az élő Istent, aki megtisztítja. Testvérek, a Szentíró érzékelteti ám ezt, hogy hol vannak a hangsúlyok. Itt két olyan királyról ír a királyok könyve, akik természetesen élő személyek voltak, máshonnan, kortörténeti feljegyzésekből tudjuk. A Szentíró a nevüket se írja le, ugyanis nem fontos a nevük. A történet lényegi cselekménye szempontjából két uralkodónak a neve egyáltalán nem fontos. Mert testvérek, az isteni kegyelem megvalósulása szempontjából éppen annyira lényegtelen a nevük, mint hogy Naámán tekintélyes, gazdag, a király barátja, és hogy a nép hőse volt. Lényegtelen. Mert onnan föntről Naámán egy Istenre szorult, bélpoklos, nyomorult ember. És Isten nem azt nézi, amit az emberek néznek. Isten nem személyválogató, de keresi a bűnös embert, hogy az ember hozzátérjen és éljen. És hogy ebben milyen eszközöket használ, milyen történéseket és kiket, azt a saját szeretetébe és titkába rejti. Hát mit tehet Naámán a gyógyulásáért, ha mindent Isten rendezett el? Azt megértette már, hogy a királyok nem segíthetnek neki, sem a saját gazdagsága, de az ügyét még mindig a saját elgondolása szerint akarja intézni. Megáll a gyönyörű lovaival, a földíszített pompás harci szekereivel Elizeus háza előtt. Azt tudja, hogy a kapcsolatrendszer csődbe van, most ő jön. A saját tekintélye. A pénze nem fog segíteni, most pedig az fog következni, hogy föl kell adnia a büszkeségét, testvérek. Meg kell, hogy értse, hogy a saját nagysága, eddigi eredményei, a sikerei, a karrierje és a tekintélye semmi az Isten előtt. Semmi. Testvérek, Isten embere ki sem megy hozzá. Ki üzen? Egy olyan emberhez, aki előtt hadseregek és hadvezérek feküdtek, aki országokat hódított. Ehhez az emberhez Elizeus ki sem megy. Ki üzen? Testvérek, a próféta Isten embere, ezért nem emberi szemmel néz és lát. Nem hajlandó meglátni a nagy embert Naámánban. Nem hajlandó. Előtte Naámán éppen az, aki Isten előtt egy a tisztulásra szoruló leprás emberek közül. Ezért ennyit üzem, menj el, és fürödj meg 7-szer a Jordánba, és megújul a te tested, és megtisztulsz. Hát Naámán nem ezt a bánásmódot várta, és nem is ezeket a mondatokat. Ő nem így gondolta. Ím én azt gondoltam, hogy kijő hozzám, és előállván segítségül hívja az Úrnak, az ő Istenének nevét, és kezével megilleti a beteg helyeket, és úgy gyógyítja meg a kiütést. És mi a Jordán vize? Az otthoni, bővizű és tisztább Szír folyókhoz képest. Hát ennyi lenne? Ez lenne a nagy csoda? Isten embere így akar engem meggyógyítani? Naámának volt arról elgondolása, hogy hogyan találkozik majd az Isten gyógyító és szabadító erejével. Szimpadias, nagy jelenetet, nagy történést, nagy csodát várt. Az ő fejében az ő megtisztítása így volt. Kijön ez a nagy ember, megáll előttem, ráteszi a beteg helyekre a kezét, imádkozik talán, csiribú, csiribá. És megtörténik a csoda. Sokan hasonlóképp várnak Istentől ma is a lelki életükbe, vagy éppen a testi életükbe változást. De a gyógyulás és a hitrejutás ajándék, és ez csak a kegyelem útján kaphatja meg az ember. Az pedig az Isten útja, és nem az emberi elgondolások útja. A kegyelem útja Istentől van. Azért nem tehet semmit az ember. Nem tudja kitalálni. Nem tudja végig gondolni. És soha nem tudja megfizetni. Ezért kegyelem. Mert nem adhat érte semmit az ember. Mert a kegyelem ajándék. Onnan fentről, ahonnan minden jó és tökéletes adomány alászáll. Hogy hallottuk az alapigénkbe, testvérek, az új szövetségből? Mert kegyelemből tartattatok meg, hitáltal. És ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki se kérkedjék. Naámán rettenetesen megharagszik. Hátat fordít, és elmegy. Testvérek, a felháborodásából értjük, hogy Isten benne lévő lehetséges munkájának az akadálya nem Elizeusban van, egyedül ő benne. Ő maga az akadály és senki más, a saját büszkesége. Íme én azt gondoltam, mondja, ez a baj, hogy az ember mindig elgondolja még a hitbeli dolgokban is, még a megtisztulása kapcsán is, még a megtérése kapcsán is, hogy minek hogyan kell lennie. Ő úgy gondolta, hogy ülve marad majd a pompás szekerébe, előtte megáll a próféta, és csodát hajt végre. Az Isten meg nem így gondolta. Az Isten mást gondolt. A kegyelem útja nem ez lesz. Fürödjön ebbe a jelentéktelen Jordánba. Őt a hadvezért elintézték egy rövid üzenettel, úgyhogy ki sem jöttek hozzá, mintha egy egyszerű ember lenne. Túl egyszerű és közönséges út, gondolja a nagyvezér Naamán nagyságához. Hiszen ez olyan megoldás, amit bármelyik parasztember megtehet. Bárki bemehet a Jordánba. Megfordult és nagy haraggal elment. Kedves testvérek, Naamánnak és minden megtérni, meggyógyulni és megtisztulni vágyó embernek meg kell valamit hallania. Isten előtti alázat nélkül lehetetlen. Naamánnak képletesen is, és szó szerint is, le kell szállnia a lóról. Le kell szállnia. Az akadály, az Isten szerinti megváltozásunknak gyakran abban áll, hogy büszkék vagyunk arra, hogy odaboruljunk az Úristen elé egyszer igazán szív szerint. És elmondjuk, hogy Uram, én tisztátalan ember vagyok, nem külön senkinél. Pedig a kegyelem ajtaja 2000 éve nyitva van. Azért jött el az Isten fia, hogy az életét adja a bűnösökért. Vajon nekünk nincs rá szükségünk először vagy újra a megtisztulás fürdőjére? Vannak, akik azt gondolják magukról, hogy ők jó emberek. Vannak, akik azt gondolják magukról, hogy mindig igazuk van. Nagyon nehéz mellettük az élet. Nagyon nehéz. Aki azt gondolja magáról, hogy van Isten előtt bármi érdeme, hogy ő jó, az lelki értelemben, testvérek, az ige szerint vak ember. Még nem érzi, nem tudja, hogy rá is az Isten által elkészített kegyelem és kegyelmi út vár. Az önigaz ember, a mindig igazam van ember mellett, az élet alig elviselhető, és a Isten igazságát nem hallja meg, végül elvész. Mi történik azzal, aki hitből engedelmes Isten szavának? Kedves testvérek, aki eljut a hitből való tettig, az találkozni fog a kegyelmes Istennel. Nehéz út ez. Éppen ezért ehhez kell a szívbéli alázat, amiről az imént szóltam, és végül Naamánnál ez megtörténik. Határozott férfi. Annak is kell lennie egy katonának. Akinek konkrét elgondolásai vannak mindenről, az életről. De mégsem makacs, és taníthatatlan, és önfejű. Mert végül is elindul az alázat, és a hit útján. Földulva ugyan, elmegy Elizeus házától, haza akar indulni, de útközben valami történik. És itt jön az utolsó láncszem, akik megsegítik, megint névtelen szolgák, csendes és bölcs mondatokkal, akik szeretik Naamánt. Azt mondják, hogy atyám, atyám, ha valami nagy dolgot mondott volna a próféta, mondd, nem tetted volna meg? Hát csak annyit kér, hogy menj be a folyóba, és fürödj meg. Hát miért nem teszed meg? Hogy az elmúlt évszázadokban és évezredekben hány ilyen nevüket föl sem jegyzett ember volt, akivel Isten csendesen végezte a maga mentő útját, csendes, alázatos mondatokkal, imákon keresztül, hittel. Ezek az emberek ugyanis segítették Naamán hitét, és segítették őt az alázat útjához. Tudták, hogy Naamán egész életében nagy dolgokat tett, országokat foglalt, most pedig meg kell tanulnia, hogyha az Isten országába akar belépni, akkor meg kell térnie, és újra gyermekké kell válnia. Nézzétek csak az alázat útját. Elindul Naamán Elizeus házától, onnan lemegy a folyópartra. A folyóparton le kell vetkőznie. A díszes harci vértet is le kell venni, meg az alsó ruhát is. Aztán be kell menni a folyóba, és aztán még lejjebb alá kell merülni, és nincs ott Isten embere. És ezt 7-szer kell megtenni a szolgái előtt. Megteszi. És mert megtette, mert megalázkodott, és hitből cselekedett, újjá lett az élete. De nem csak a teste, testvérek, a lelke is. A megtisztítás nagy csodáját mindig Isten végzi, és tőlünk csak ilyen kis hitbeli lépést vár és alázatot. Megújul a teste, és megtisztul ez a férfi. A földrengésszerű változás, amit ő várt, megtörténik itt bent. Az a nagy csoda, ott bent történik meg. Megismeri Isten megtisztító és bűnbocsátó hatalmát. De így van ez? Lehet ezt biztosan tudni, hogy ez megtörtént ebben az emberben? Hát mi történik a hitből engedelmeskedő embernek, emberrel? Kedves testvérek, azt írja az ige, hogy olyan lett a teste, mint a kisgyermeké. A történet elején megismert nagy ember kisgyermekké lesz. Mit is mond Jézus? Ha nem lesztek olyanok, mint a kisgyermekek, nem mehettek be az Isten országába. Aztán visszatér kíséretével együtt Isten emberéhez, mert a szíve tele van hálával, és tudja, hogy emberileg kinek köszönhette. Visszamegy. Most nem áll meg kint, lovon, szekérbe, a kapu előtt, most bemegy. Most nem azt várja, hogy Naamán jöjjön ki, és álljon meg előtte. Azt olvastuk, hogy bemegy, és megáll Isten ember előtt. Ez az ember alázatos ember lett, testvérek. És a szavai, egy pogány ember hitet vall. Nem csak megtisztult, hanem megismerte az Istent. Azt mondja, tudom, nincsen egész földön Isten, csak Izraelbe. A szabadító evangélium feltárja a szabadító Istent ő előtte. Nem egyel több istene lett, akit hazamenve majd még plusz imád, hanem egy istene lett, az élő Isten. És végül új ember lett, mert megszólal a lelki ismeret, új hangom. Azt mondja, hogy Uram, otthon az én királyom, akinek én a jobb keze vagyok, Rimmon templomába szokott áldozni, és nekem oda be kell, hogy menjek vele. Bocsásd ezt meg nekem. Egyszerűen be kell, hogy menjek vele, ott van mellette a helyem, legyen az Úr kegyelmes a te szolgádnak ebben a dologban. Ő a szolga, testvérek. Legyen az Úr kegyelmes a te szolgádhoz ebben a dologban. Aztán azt mondja, bocsássa meg ezt az Úr a te szolgádnak. Előre bocsánatot kér, hogy egy idegen templomba is be kell mennie, és meg kell, hogy hajtsa magát. Arról beszél itt, testvérek, ami minden megtért hívő keresztény ember nagy kérdése, hogyan kell a régi életemben, a régi helyemen új emberként élnem és járnom. És nézzétek végül a szelíd próféta válaszát. Nem ítél, nem oktatja ki, nem ír elé törvényt, nem mondja el, hogy mit és hogy csináljon. Csak annyit mondj, eredj el békességgel. Nem traktálja vallásos előírásokkal. És azért nem, testvérek, mert Elizeus tudja, hogy ez az ember a mai naptól fogva istené. Tudja, hogy már biztos kezekben van, nem a törvény, hanem az evangélium embere, felülről és belülről vezetett ember lesz. Mert Isten gyermeke lett. Befejezem. Isten rejtett útja, hogy különféle események és emberi találkozások, bizonyságtételek útján hogyan és miként ment meg Isten egy embert. Minden Istennel élő kapcsolatra jutott ember visszanézve, magasztalja ezért a rejtett útért Istent, a kegyelmes Istent. Mit tehet az ember a célba jutásáért, a megtisztulásáért? Megalázhatja magát Isten előtt,
és azt az egy-két apró lépést, amit Isten kér, hitből megtehet. És végül, mi történik az ilyen emberrel? Találkozik az ajándékozó, kegyelmes, bűnbocsátó Úrral. Megújulnak cselekedetei, szavai és a lelki ismerete. Isten adja, hogy mind akik itt vagyunk, ebben a kegyelemben részesült emberekké lehessünk. Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. Amen. Köszönjük neked, szerető mennyei édesatyánk, hogy készítettél a mi utunkban is, a mi életutunkon is rejtett mennyei szálat, amit nagyon sokáig nem lát és nem ért az ember. Csak az életének egy pontján, ha visszanéz, érti meg, hogy minden kegyelem volt. És hogy egy dráma sem, egy szenvedés sem, egy beszélgetés sem, egy meghallgatott bizonságtétel, egy találkozás sem volt véletlen, mert mind-mind általad végzett, végig gondolt történése lett az életünknek, hogy egyszer igazán, szív szerint hozzád találjunk, Urunk. És köszönjük, hogy akik hozzád találhattak már, azoknak mind át kellett élniük, hogy meghajtom a térdemet és a fejemet te előtted. Mert azok az emberek már látták és látják magukat annak, aki, Urunk, mi mind rád szorult, nyomorult emberek vagyunk. Nem vagyunk jó és jobb emberek, rád szorult betegek vagyunk. Köszönjük, hogy a betegségből, a bűnből és a halálból van kiút, van megoldás. Köszönjük, hogy ebben a mai igében is megmutattad, hogy van. Hogy neked van hatalmad. Indítsd a mi szívünket őszinte, előtted való, igaz bűnbánatra, töredelmes szívre, mert Urunk, nekünk magunktól erre se futja. És növeld a mi hitünket, hogy amit kérsz kicsit, hogy lépjünk, arra képesek legyünk, Urunk. És köszönjük az ajándékaidat, köszönjük, hogyha lehettünk mi is olyan emberek, mint ez a kislány, aki talán nem is tudtuk, hogy milyen láncot indítottunk el, vagy láncolatot, de egy csendes, igaz, szelíd bizonyságtételből másokat megállhattál. És köszönjük a szolgákat, akik a másik ember hitét erősítették. Köszönjük, ha történhetett velünk ilyen. Szeretnénk, Urunk, mi is megtisztított életűek, megtisztított, cselekedetűek, szájúak és lelkiismeretű emberek lenni. Köszönjük, hogy a kegyelem útja mindehez nyitva áll. Add, Urunk, hogy egy se legyen közülünk, aki oda nem lép be a te kegyelmedből. Köszönjük, hogy meghallgatod az ember imáját a Krisztus Jézusért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig az áldást fogadjuk. A minden kegyelemnek Istene pedig áldja és őrizze meg szívünket, gondolatainkat, életünket, és a mi odaszánásunkat, a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak. Amen. A gyülekezet foglaljó helyet és a hirdetéseket hallgassa meg.
Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmaink kedden 10 órától asszonyórát tartunk, este 7 órától a fiatal felnőtt kör találkozik. Szerdán 7 órától kóruspróba lesz, csütörtökön 10 órától bibliaóra, este 6 órakor kisifi. Pénteken 5 órától minifi, este 6 órától nagyifi. Vasárnap 10 órától istentiszteletet tartunk, vele párhuzamosan gyermekistentiszteletet és gyermek megőrzést is vállalunk. 11:30-tól az énekkar próbál. Hirdetem a kórustagoknak, hogy a mai nap már lesz énekkari próbánk. A záró énekünket keressük ki, ez a 266. számú dicséret. 266. számú dicséretünk első versét énekeljük, mely így kezdődik: Egek nagy királya, magasztalunk téged.